Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, az aréna mai vendége pedig György István, a Fővárosi Közgyűlés BKV ügyeket vizsgáló bizottságának fideszes elnöke. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadtam a kívánságot.
Jó estét kívánok, köszöntöm.
Engedje meg, hogy idézek néhány vezető mondatot a ma megjelent híradásokból a bizottság munkájára. Az utóbbi 20 év legnagyobb politikai botrányának nevezte a BKV-nál történteket az ügyeket vizsgáló bizottság elnöke, ugye önt idézi. A másik több hónapon át tartó alapos munka végeredményét hiúsították meg az MSZP és az SZDSZ-es delegáltak azzal, hogy nem készült el a BKV-t vizsgáló fővárosi bizottság jelentése, és még egy eredménytelenül zárta munkáját a BKV-t vizsgáló fővárosi bizottság. És hát ennél még durvában is fogalmaznak, kudarcnak is nevezik a bizottság munkáját. Valóban kudarc? Ez valóban eredmény nélkül zárult a munka?
Én úgy gondolom, hogy ha a végeredményt tekintjük, vagyis azt, hogy a bizottságnak egy vizsgálati jelentést kellett volna elfogadnia, akkor mindenképpen kudarcnak minősíthető. Én mégsem tartom feleslegesnek ezt az eltelt 120 napot, hiszen több ezer oldalnyi dokumentációt tudtunk áttekinteni. Elkészült végül is egy vizsgálati jelentés tervezet. Úgy gondolom, hogy akik foglalkoztak az ügyel, lényegesen közelebb kerültek ehhez a BKV problémához. Ennek az egésznek az anatómiáját át tudták tekinteni, és végül is ennek a jelentés tervezetnek az eszenciája az megfogalmazást nyert egy 120 oldalas dokumentumban. Sajnos ennek az elfogadására nem került sor, pedig én azt gondolom, hogy olyan megállapításokat tartalmazott, amelyek mindenfajta úgymond idézőjelvetett politikai kockázat nélkül bárki számára megszavazható lett volna, független attól, hogy melyik pártnak a delegáltjaként szerepelt a bizottságban.
Azt mondja meg nekem, hogy miben áll gyakorlatilag ez a kudarc? Tehát mi a különbség a között, ha most ez a bizottság elfogadja ezt a dokumentumot, illetve így, hogy nem fogadta el a gyakorlatban?
Ennek van egy tartalmi és egy formai része. A tartalmi része az, hogy nyilván a bizottságnak el kell végezni a munkáját, hogyha a közgyűlés erre kéri, és ha és amennyiben ezt megteszi, akkor nevezhető sikeresnek, hogy egy vizsgálati jelentés formájában a megállapításait is megfogalmazza. A formai része az, hogy egy vizsgálati jelentés benyújtásra kerül a közgyűlésnek, és a közgyűlés majd foglalkozva ezzel a jelentéssel hoz egy végső döntést. Abban az értelemben viszont, hogy a szakmai munka egy bizonyos időpillanatban politikai vitapontokat vetít föl megint, és átkerül egy politikai erőtérbe a BKV probléma, akkor már egy reménytelenségi fázisba kerül. Tehát a kérdésében van egy olyan jellegű szkepszis is, én úgy érzem, hogy na és akkor mi van? Hát most, ha bement volna a fővárosi közgyűlés elé, majd ott 34-33 arányban a koalíció leszavazta volna.
Hát egyik részről igen, másik részről az, hogy most nem fogadta el a bizottság ezt a jelentést, ez azt is jelenti, hogy a bizottságnak akkor egy része nem ért vele egyet, tehát ez bizonyos szinten megkérdőjelezi a jelentés megállapításait is?
Egy folyamatot kell megérteni ahhoz, hogy erre a kérdésre a választ meg tudjam adni. Ugye 2009. november 26-án létrehozta a bizottságot a fővárosi közgyűlés. Ezt követően komoly erőfeszítéseket tettek a bizottság tagjai, külön-külön is én magam is, mint elnök, hogy kifejezetten szakmai mederben tartsuk a bizottság munkáját, hiszen közben az indulatok időnként magasra csaptak, időnként sajtónyilatkozatok láttak napvilágot, olyan személyek részéről is, akik időközben büntetőeljárás alanyaivá váltak. Nyilván ezeket nem lehetett kommentár nélkül hagyni, illetve érzelemmentesen közelíteni ez a problémához. Ugyanakkor a bizottság működésében pedig indokolt az, hogy ezek a szakmai tartalom rovására ne menjenek ezek a politikai viták. Sikerült is, én azt gondolom, inkább többé, mint kevésbé bent tartani a szakmai mederben a munkát. Szinte minden határozatot egyhangulag fogadott el a különböző politikai pártokból delegált bizottsági tagokból álló testület. Majd azt is eldöntötte, hogy egy jelentés tervezet készül. A könnyebbség kedvéért nem azt a technikát választotta, hogy 10 bizottsági tag mindenki ír egy tervezetet, aztán abból csinálunk egyet. Én azt gondolom, hogy ez eléggé meddő munka lett volna, hanem én magamra vállaltam, és a bizottság tagjai meg is bíztak azzal, hogy készítsek el egy ilyen tervezetet. Ez a tervezet elkészült, és tegnapi bizottsági ülésen kellett arra rádöbbennem a vita során, hogy mindaddig nincs is probléma, amíg ez a szakmaiság ez fenntartható a bizottság munkájában, de úgy láttam, hogy elérkeztünk addig, ameddig ez a munka szakmai mederben tartható, hiszen amikor a megállapításokat meg kellett tenni, vagy meg kellett volna tenni, úgy tűnik, hogy a bizottság tagjainak megremegett a lába, és megint visszazuhantak abba a politikai szerepbe, hogy nem szívesen, vagy egyáltalán nem hajlandóak arra, hogy egy-egy politikai pártnak, vagyis párttársuknak a felelősségére, vagy a hibáira rámutassanak, hogy fölmerjék vállalni, legyenek annyira bátrak, hogy azt mondják, hogy például Demszky Gábor ebben és ebben a dologban hibázott. Tegnap rá kellett jönnöm, hogy ilyen döntést ez a bizottság szinte bizonyosan nem fog hozni.
Tehát ez a kijelentés, bocsásson meg, ez a kijelentés, ez nyilvánvalóan nem tegnap hangzott el először a bizottságban, hanem korábban ezt vizsgálták, erről beszéltek. Akkor mindenki elfogadta ezt, vagy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az ön jelentésben végzett munkájával nem voltak elégedettek, mert hogy a jelentés nem feltétlenül, hogy nem mindig azokat a megállapításokat tartalmazta, amikben a bizottság előtte konszenzus talált.
Ezt is azt is lehet mondani természetesen, de úgy sikerült egyébként szakmai mederben tartani a bizottság munkáját, hogy mindig kitűztünk egy célt, hogy mit szeretnénk csinálni, és annak megfogalmaztuk a feltételrendszerét. Például legelején hozott egy olyan határozatot a bizottság, hogy milyen munkamódszereket kíván alkalmazni, milyen eszközöket vesz, vizsgálati eszközöket tekint a vizsgálat tárgyának, milyen dokumentációkat kér be, hogy a személyes meghallgatást például egy ilyen módszerként alkalmazni fogja. Tehát amikor ilyen típusú szakmai kérdésekről beszéltünk, akkor mindig meg tudtunk állapodni, és meg volt a konszenzus. Azt is elfogadta a bizottság, hogy milyen koncepció alapján, tulajdonképpen mondhatom, milyen tartalomjegyzék alapján készüljön el maga a jelentés. Tehát ez nem az
gondolom, arról is szó volt, hogy ez a jelentés majd megnevez felelősöket, és gyanítom, hogy ön nyilvánvalóan beszélt a bizottság előtt arról is, hogy ez a jelentés kiket fog megnevezni, vagy milyen testületeket fog megnevezni felelősként. Vagy tévedek?
Tehát konkrétan erről nem volt szó. Tehát a tartalomjegyzékét végül is többé-kevésbé mondhatom az egyszerűség kedvére, hogy a tartalomjegyzékét elfogadta a bizottság, de ebben olyan dolgok vannak, hogy vizsgáljuk a először is az, hogy hogy jött létre a bizottság, rögzítjük egy rövid cégleírás, hogy azért tudjuk, hogy miről beszélünk, és rögzítjük azt, hogy milyen alapdokumentumok szabályozzák a BKV működését, ezeket áttekintjük, ezeknek a jogi megfelelőségét egy rövid kontroll folyamatnak vetettük alá, és le is írtuk egyébként azt, hogy cégjogi szempontból szinte nincsen olyan dokumentum a BKV-nak, ami most egy valós állapotot tükrözne, ami egy elég nonsensnek tekinthető. Döntések ugyan már születtek, ezeknek a jogszabályi megfelelősége többé-kevésbé a mai állapot szerint rendben van, de cégjogi szempontból nincs. Hadd mondjak egy példát, például a könyvvizsgáló a cég kivonatban nincs jelenleg, hiszen lejárt a mandátuma. Igaz, hogy ezt valakik meghosszabbították, az arra jogosult testület meghosszabbította, de cégjogi szempontból nincs rendezve, nincs bejegyezve a közhiteles cégnyilvántartásba. Például Kocsis István kinevezésével kapcsolatban kétféle dátum él, egyrészt a vezérigazgatói kinevezésére, másrészt pedig egy igazgatósági tagsági kinevezésére, egy 2013-as és egy 2011-es dátum, holott az igazgatóságra vonatkozó szabályok szerint a vezérigazgató tagja az igazgatóságnak, ez a két dátum értelmezhetően nem térhet el egymástól. Mégis így van, hiszen a gazdasági bizottság ezt a döntést hozta. Van egy törvény, amely hatályos ma már, hogy a közpénzekből gazdálkodó szervezeteknél hány fős felügyelőbizottság lehet és hány fős igazgatóság lehet, nem felel meg a BKV ennek a kritériumnak a cégnyilvántartás szerint. Ugyan márciusban már meghozta ezt a döntést a közgyűlésre, nincs átvezetve. Szeretném jelezni, hogy ilyen a gazdálkodással kapcsolatos úgymond visszaélésekre ezeknek nincs hatásuk, de jelzi azt, hogy ilyen jellegű problémák is vannak, ezeket természetesen föltártuk, és ezeket rendbe kell tenni. Ugyanakkor az alapdokumentumok mellett vizsgálja például az igazgatóságnak a működését, a felügyelőbizottság működését, a könyvvizsgáló működését, azt, hogy a bizottság, a gazdasági bizottság, a főpolgármester, főpolgármester helyettesek milyen jogállásban és mit kellett, hogy tegyenek, És végül pedig ugye van egy vezetői összefoglaló, és azon belül kitértem arra, hogy kinél milyen hiba lelhető fel azokból a dokumentumokból, a személyes meghallgatásokból következtethetően. Ezek a megállapítások egyébként, én úgy gondolom, még egyszer mondom, nem vállalhatatlanok, de természetesen, ha abból a nézőpontból nézzük, hogy valakinek a pártársára kellene azt mondania, hogy ő hibázott, akkor ez úgy tűnik, hogy ma nem működik.
De most, ha mondjuk ki nyíltan, nyilvánvalóan ugye itt az egyik dolog, amiről szó lehet, ami miatt megbukott ez a jelentés ma a bizottság előtt, az az, hogy ez a jelentés azt állítja, hogy Demszky Gábor főpolgármesternek politikai felelőssége van abban, ami a BKV-nál történt. Mi a többi? Tehát miken bukott meg?
Én azt gondolom, hogy talán nem ezen bukott meg, összességében ez a megállapítás csomag, ez kiverte a biztosítékot bizonyos képviselőknél. Az, hogy Demszky Gábornak politikai felelőssége van, azt ő maga is elismerte egyébként, több alkalommal tett ilyen nyilatkozatot. Hagyó Miklós is elismerte a politikai felelősségét. Az egy másik kérdés, hogy ma Magyarországon mondjuk a politikai felelősség elismerése az egy üres mondat, és semmilyen következménye nincs. Hát egy... Azt gondolom, hogy megfelelő politikai kultúrájú országban, ha valaki azt mondja, hogy politikai felelősséget vállalok egy ilyen súlyú történés sorozatért, akkor annak következménye kellene, hogy legyen. Nálunk nincs.
De ennek van valami definíciója az önértelmezésében, már mint a politikai felelősség fogalmának?
Igen, én azt gondolom van. Tehát, hogyha egy politikus az általa elvégzett feladatokat nem úgy látja el, hogy az a közszolgálatának megfelelő legyen, akkor nyilvánvalóan ebből le kell vonni a konzekvenciát. Én azt hiszem, hogy nyilván vannak fokozatok is. Ha olyan súlyú ügyről van szó, mint amilyen most ez a BKV probléma, akkor itt nem lehet más konzekvencia, mint hogy valaki azt mondja, hogy köszönöm, akkor lemondok, és nem folytatom tovább ezt a tevékenységet. Ezzel vállalom a politikai felelősséget, nem azzal, hogy mondok egy mondatot, és annak semmilyen következménye nincsen. Ami megint komoly vitát jelentett, például az, hogy ebben a megállapítás sorozatban kitértem Antal Attilára, akit a bizottság nem tudott meghallgatni, volt vezérigazgatóra, aki büntető eljárás alanya jelenleg, kitértem Regőci Miklósra, kitértem Balogh Zsoltra, akik ugye nem jelentek meg a bizottság előtt, az utóbbi két személy, viszont olyan horderejű nyilatkozatokat tettek nagy nyilvánosság előtt egy-egy sajtóorgánumban, hogy én úgy gondoltam, hogy emellett a bizottság nem mehet el szó nélkül.
Jó, akkor beszéljünk arról, ez egy 120 napos vizsgálat volt, gyakorlatilag a jelentés 120 oldalas. Mire jutottak ebben a vizsgálatban, mondjuk ahhoz képest, amit a napokban azon által is említett Regőci Miklós mondott, nevezetesen, hogy a BKV gyakorlatilag egy kifizető helyként működött, folyamatosak voltak a politikai megrendelések, és ez nem csak az utóbbi néhány évben volt így, hanem gyakorlatilag 20 éve.
Kicsit messzebbről kell indulnom. Először is azt mindenképpen rögzítenem kell, hogy párhuzamosan folynak büntető eljárások ezzel a vizsgálattal, illetve a bizottság már befejezte a munkáját, a büntető eljárások pedig folyamatban vannak. A bizottságnak semmilyen módon nincs átközlekedése ezekben a büntető eljárásokban, nem vizsgáltunk büntetőjogi felelősséget. Ugyanakkor azt érzékelhető volt a dokumentumok áttanulmányozása és a meghallgatásokat követően, nyilván ezeket a sajtónyilatkozatokat is figyelembe véve, hogy a MSZP-SZDSZ-es fővárosi vezető koalíció olyan kedvezményezett helyzetbe hozott magánszemélyeket és cégeket, hogy pályázaton kívül szerződéses kapcsolatba kerülhettek különböző fővárosi közüzemi és közművállalatokkal, többek között a BKV-val is, és ezen szerződéses kapcsolatból olyan kifizetésekben részesültek, amelyek nem álltak arányba sok esetben a teljesítéssel, olyan is volt, ahol gyakorlatilag teljesítés sem történt, mégis nagyon komoly pénzeket
kifizettek. Hát ez, amit most elmondott, ez büntetőjogi kategória,
nem? Ez büntetőjogi kategória, nyilván, tehát abban az értelemben...
Ilyenekből ebben a 120 napban mennyi és hogyan derült ki a bizottság munkája során, hogy kiderült egyáltalán ilyen konkrétan?
Ilyen konkrét nem, de ez a következők miatt történt. 2009. augusztusában Kocsis Istvántól egy hosszú, aki a BKV vezérigazgatója, egy hosszú folyamat révén sikerült elérni azt, hogy 40 szerződést kiadott az ellenzék számára. korábban ezekben a szerződésekben nem nagyon engedtek betekinteni, úgynevezett titokszobákban kellett nyilatkozatok aláírását követően bemenni. Ez mondjuk nem Kocsis István vezérigazgató alatt keletkező probléma volt, de nyilván az ő hadrendbeállásával sem változott ez meg egy csapásra, majd a főjegyző úr állásfoglalása, amely azt mondta ki, hogy ezek a szerződések, ezek közpénzből gazdálkodó cégek esetében nyilvánosak, megkaptuk a szerződéseket. Ezek általánulmányzását követően a legfőbb ügyészhez fordultunk olyan szerződések tekintetében, amelyeknél azt vélelmeztük, azt gyanítottuk, hogy nem volt rá szüksége a BKV-nak, olyan kifizetések történtek, amely mögött nem volt vélhetően valós teljesítés, tehát mi ezeket a feljelentéseket már megtettük. Most a bizottság működése során vagy vele párhuzamosan folyt egy olyan belső ellenőri vizsgálat sorozat a belső kontrolligazgatóság által a BKV-nál, ahol mintegy 1500 szerződésnek az áttekintése folyamatosan megtörtént. Mi azokat a vizsgálati jelentéseket kaptuk meg, amelyekben már lezárt vizsgálati megállapítások voltak, és a lezárást követően minden esetben egy csomagban meg is tették a büntető feljelentéseket. Tehát nekünk már ezt nem kellett ebben az esetben duplikálni, ugyanakkor láttuk, hogy egy-egy lezárt vizsgálati csomag esetében hány szerződésről és milyen jellegű problémákról van szó. Tehát az a megállapítás, vagy az annak a gyanúnak a megerősítése, hogy itt súlyos pénzeket kifizettek gyakorlatilag nem ellentételezett módon, ez a rendőrségi eljárásban majd vagy megállapítást nyer, vagy nem, de a gyanú az rendkívül erős arra, hogy ezek megtörténtek, ezek a dolgok.
Mit lehet kijelenteni a bizottság vizsgálata után? Kik, illetve miben felelősek a BKV ügyekkel kapcsolatban?
Hát érdemes végigmenni ugye azokon a testületeken, személyeken, akik ebben az egész folyamatban szerepet játszottak. Most
legszívesebben azt kérdezném, és akkor kérdezem is, hogy mondjuk miket kérdeztek Demszky Gábor főpolgármester úrtól, és ő miket válaszolt erre?
Demszky Gábortól megkérdeztük azt, hogy például a főpolgármester helyetteseknek a feladatellátását azt milyen szabályozás alapján végezték, hogyan tartott velük kapcsolatot, milyen rendszerességgel számoltatta be őket, hány alkalommal történt a BKV ügyben konzultáció, a főpolgármesteri kabinet tárgyalta ilyen ügyeket, kiderült, hogy 99 esetben foglalkoztak a BKV-val, hogy Hagyó Miklós vezetői módszereit, stílusát mennyire tartotta megfelelőnek. Itt is kiderült az, hogy Demszky Gábor többször kifogástárgyává tette azt, hogy Hagyó Miklós az ő véleménye szerint félreértelmezte a feladatait, tovább delegálta az intézkedési jogköreit, és ugye itt mozaikokat kell összerakni, mert hogyha egyéb olyan megszólalásoknak a tartalmát is összevetjük a Demszky meghallgatással, akkor ugye Antal Attila, illetve Balogh Zsolt állításaiból az is következik. Ők azt állítják, hogy például Horváth Éva vagy Lelovics Otto közvetítettek feléjük különböző kéréseket és feladatokat. Nyilván ez a Demszky levél és a Hagyó Miklós felé tett intézkedések alapján úgy tűnik, hogy összeáll egy kerek képé, de hogy ez mondjuk bűncselekménytényállás megvalósítása szempontjából mennyire releváns, nyilván ezt nekünk nem feladatunk vizsgálni, ezt a rendőrség vizsgálja. Nekünk viszont cégirányítási szempontból sokat mond, hogy erősíti azt az álláspontot, hogy itt egy kézi vezérlésről is szó volt, bizonyos projektek tekintetében nem engedték azt, hogy a menedzsmentnek önálló gondolata legyen, hanem megmondták, hogy mit kell csinálni.
Az ön számára, vagy az önök számára az kiderült-e, hogy Demszky Gábor mennyit tudott a BKV ügyeiről?
Nyilván ebben pontos...
Meg gondolom, képet, ez fontos kérdés.
Ez egy fontos kérdés. Nyilván ebben teljesen pontos képet nem lehetett alkotni, de az kiderült, hogy ugye Mesterházy Ernő, aki az ő politikai főtanácsadója volt, tulajdonképpen egy nagyon széles mozgástérrel rendelkező személy volt, politikai egyeztetések lefolytatására volt felhatalmazva, ezen kívül az összes céghez bejárása volt, mert egy olyan megbízása is volt, hogy a cégekkel kapcsolatot tartson. Azt is tudjuk Demszkytől, illetőleg másoktól, hogy Mesterházy Ernő és Hagyó Miklós állapodtak meg abban, hogy a különböző közüzemi cégeknél kikerüljenek igazgatóságokba, felügyelőbizottságokba. Tehát megint mozaikokat kell összerakni. Mesterházy Ernő nagyon sok mindenről kellett, hogy tudjon, és Demszky Gábornak, mint politikai főtanácsadója, nyilván beszélő viszonya volt Mesterházy Ernővel. Ha 99 9 alkalommal tárgyalta az a főpolgármesteri kabinet, amely a főpolgármester úr munkaszervezete és az ő döntés előkészítő döntés előkészítésében őt segítő szervezet, akkor ebből az arra következtetésre kell jutni, hogy Demszky Gábornak nagyon sok mindenről tudnia kellett. Tehát az az állítás, hogy nem közvetlenül nem foglalkozott BKV ügyekkel, az lehet, hogy igaz, de az, hogy információja kellett, hogy legyen ezekről a dolgokról, az számomra bizonyosnak
látszik. Most ennek tudatában az ő felelőssége miben áll?
Az ő felelőssége több mindenben áll. Ugye kezdjük azzal, amiket ő elismert. Hát egyrészt ő generálisan elismerte az, hogy politikai felelősséget érez azért, ami a BKV-nál történt.
De ezt azért mondta, mert nem figyelt oda eléggé?
Nyilván ezért is, meg továbbra is tartom, hogy az utóbbi 20 év legnagyobb politikai botránya, amely Demszky Gábor főpolgármestersége idején a főváros legnagyobb közüzemi cégénél történt, nyilvánvalóan ezért egy általános felelősség is terheli. Az, hogy milyen struktúrák alakultak ki, hogy az önkormányzat hogyan építette ki a maga működési rendjét, a hatáskörű gyakorlásokat hogyan telepítette, ezek mind-mind nagyon lényeges kérdések, és bár nem egy személyi döntése volt Demszky Gábornak az, hogy ezek hogyan történjenek, de nyilván főpolgármesterként az ő elképzeléseinek, az ő gondolatainak, akaratának ezekben a döntésekben meg kellett, hogy jelenjen. Önmagában az, hogy a koalíció olyan helyzetet teremtett 2006-tól, hogy az ellenzéket egyetlen egy cég igazgatóságába se engedte be, nem engedett belelátni a döntésekbe, a felügyelőbizottságokba egy-egy főt engedtek be törpe minoritásként, ez egy olyan modellt eredményezett, amelyből az is következik, hogy a teljes felelősséget ők vállalták, hiszen ha nem engednek be senkit egy vezető testületbe és a döntéshozatalbali részvételnél a felelősséget nem osztják meg, akkor a teljes felelősség az oké, akik a döntéshozatalban részt vesznek. Az nem működik, hogy mi döntünk, és amikor a felelősséget vállalni kell, akkor meg elkezdjük ezt szétteríteni, és rámutogatni olyan emberekre, akik ebben a folyamatban részt sem vettek. Nem célszerű ilyen modellt működtetni, ez a véleményem. Lehet, nem feltétlenül törvényszerű, hogy ez ebből bűncselekmények származhatnak, vagy problémák származhatnak. Ha ilyen modellt működtet valaki, akkor garantálnia kell, hogy a hibákat is kellő időben észreveszik és korrigálják. Amiben Demszky Gábor hibázott, véleményem szerint, hogy ezeket nem ismerte föl kellő időben. Ő maga is elmondta, hogy a koalíció fenntartása érdekében túl messzire ment. Túl sok kompromisszumot kötött, és bizony itt áttűnnek egymásba ezek a mesdjék, és nehéz valószínűleg a hétköznapok forgatagában eldönteni, hogy melyik az a pillanat, amikor a várost vezető koalíció egysége érdekében még érdemes egy kompromisszumot megtenni, vagy átlépték azt a határt, amikortól kezdve itt már nagyon komoly problémák lehetnek, és bármilyen egyéb felelősségi alakzattal is számolni kell, legyen az munkajogi, büntetőjogi vagy polgárjogi. Én úgy gondolom, hogy nem ismerte Földemszki kellő időben, hogy a kompromisszumok már nem köthetők meg.
A szünet után azzal folytatjuk, hogy meg lehet egyáltalán határozni, hogy hol vannak ezek a határok. Jó. Az aréna vendége György István, a Fővárosi Közgyűlés BKV ügyeket vizsgáló bizottságának fideszes elnöke.